Sziasztok, itt az After Podcast, én Sajó Dávid vagyok, és ez egy egészen gyorsan és breakingbe összejött adás, mert Ogligi a vendégem, szevaszolgi!
Sziasztok, sziasztok!
Őszinte leszek, tegnap még nem tudtam, hogy veled fogok ma beszélgetni, mert utolsó pillanatban szóltak, hogy igazából Pesten leszel, és lesz egy búcsúbújt a Toldiba, és akkor így lehető lesz lehetőség veled interjúzni, meg mondtam azt, hogy úristen, mindenképpen szeretnék.
Bocsia, ezt nem tudom kiadni. Ez várja mindenki.
Egy, igen,
tudod, azt szedek, törjem ketté az asztalt, egyet kiabáljak.
Ezt igaz dolog egyébként, hogy így ezt várják mindig tőled?
Nem, mert régen ilyen mentalitásokkal voltam amúgy. Tehát mindig ilyen őrült oglinak hívtak, aztán be voltam vadulva, de iszonyatosan. Tehát én naponta 3-4-szer verekedtem. De tényleg, tehát mentem a kocsival a közlekedési affér, kiszálltam, dír-dúr, mentem tovább. Mit tudom, nem volt kocsim, mentem a trollin, fékezett a trolli, véletlen meglöktem egy ilyen nagy darab palit, ki volt gyúrva, véletlen így tudod, hogy fékezett a trolli, meglöktem, és így fogja, és így kajakra így visszalök a csávó, érted? Fogom, tudod, én is mondom, menj már kurva anyádba, tudod. És tudod, megint meglökött, és utána fogtam, és úgy orba vágtam a csávot ott, de tiszterőből tényleg egyből főborult, végcsúszott segre ült. Utána elkezdtek nézni engem a trolliba, tudod, mindenki, és akkor elüvöltöttem magam, én igazi Ogligisen, tudod, mondom, nem akarom most mondani, azon, aminenket cipőfűzőjét bámulta, tudod, én meg akkor leszálltam, aminek jó végezte. De nekem akkor volt ilyen övtáskámban, volt a gázpisztoly, mindent, tehát én folyamatosan fel voltam készülve a háborúra. De nekem ez egy mindennapos
volt. Bocs, ne haragudj, én is kétméteres vagyok, mint te, de hogy azért kétméteres emberekben ritkábban kötnek bele az utcán. Azt vettem észre, ki a tököm az, aki belét köt a buszon, érted?
Figyelj, olyanok, például most mondok neked valamit, volt egyszer egy titkárnőm, és például ő belém kötött. Tehát hogy olyan szinten úgy beszélt velem, hogy még soha senki, tehát hogy így nem is gondolná az ember.
De nőke nem vagy erőszakos, nem
voltál. De leüvöltöttem szegénynek a fejét, hogy szerintem azóta is sokkot kapott. Aha. Így 20 éve, 15, nem tudom mikor volt.
Egy kicsit tudom, hogy dumáltuk azt, hogy erről nem akarsz túl sokat beszélni, csak egy kérdésig. És rajtad múlik, hogy mit válaszolsz erre. Ezt dumáltuk meg. Miért döntöttél a visszavonulás mellett? Mert igazából ezért is lesz a Toldi.
Nem túl korai ez a kérdés? Tehát nem megyünk időrendi sorrendben?
Nem, aztán majd visszatérünk az összes többi fontos részre.
Jó. Hát igazából ez több lépcsős folyamat, ez a visszavonulás melletti döntés. Tehát ez nem egy olyan döntés, amit most reggel föl kell, és akkor én most visszavonulok, hanem ez így kialakult. És az első, ami meghozta azt, ugye nyilvánvalóan 50%-ba amellett teszem le a voksom, hogy ez a koronaválság miatt van. 50%.
Aha, mert ez hogy tudod?
Hát annyira, hát nem csak ér rám, mert ez minden, az egész piacot ketté vágta, én azt gondolom. Tehát, hogy még most se talál magára olyan szinten a piac, ugyanis nem tudsz előre tervezni. Tehát ugye most már tart közel másfél éve, ugye én 2 évvel ezelőtt voltam, visszamentem ugye az X-faktorba, bementem a oroszlának a barlangjába.
Igen.
És nagyon sok gondolkodás volt egyébként több az X-faktorba, hogy elvállaljam, ne vállaljam, de igazából én egy ilyen bohém faszi vagyok, és én azt mondtam, hogy szerintem ez belefér. Csak ugye azért gondolkodtam, hogy azért mondom, 20 éve építgettem a karrieremet, most hogy fogják ezt fogadni, de azt gondolom, hogy jól csináltam, amit csináltam, nekem tetszik ez utólag is, jó kiértékelve.
Úgy végtolta volna, ha bejutsz a sejtezőkbe?
Végig.
És miért gondolom, hogy mondjuk azt mondják, hogy Ogli, tessék, itt van egy Britney Spears dal, énekeld el.
Nem hiszem, hogy olyanokat adtak volna. Szerintem nem hiszem, hogy ilyeneket kaptam.
Ki tudod, hogy te van a mentornak a 4 közül? Ki volt a legszimpibb?
Hát igazából tehát ugye Gáspár Laci és a Puskás Peti volt nekem az, akik ugye zeneileg, szakmailag. Utólag azt mondom, hogy szerintem a By Alex-el sem lett volna rossz választásom, szerintem.
Képben van a hip-hoppal?
Hát igen, szerintem, de Gáspár Laci is képben van, tehát hogy igazából szerintem nem lett volna ott a rossz dolgom, én azt gondolom.
És akkor azt mondod, hogy most azért, amiért a visszavonulás mellett döntöttél, ebbe a nagy részbe a Covid tehetős?
Hát egy 50%-ba igen, tehát most gondolj bele abba, hogy milyen nehéz helyzetbe egyrészt kerültek a zenészek azonnal, tehát onnantól kezdve nekünk nem volt bevételünk. Ugye én akkor pályára állítottam újra a karriert, teljesen elindult egy felívelő szakaszba volt, és ugye
pillangók,
hát és már akkor már közel 2 milliónál volt ugye, és utána kijött az After, az After is elkezdett, már 500 000-nél volt, nem tudom, pár, egy-két hét alatt, és ugye 2 hétnél bejelentették, hogy off.
Ennyi volt.
Nekem 10 lekötött bulim volt akkor. Tehát 10 nagy koncertem lett volna folyamatosan, tehát Győr, Miskolc, stb. Itt-ott-amott.
És te csak ebből élsz meg? Csak a zenélésből?
Nem csak, de most mindegy, ez lényegtelen. És tehát az volt itt az alapvető probléma, hogy utána, hogy jött a nyár, akkor ugye voltak enyhülések. És akkor utána az volt, hogy én őszre, szeptemberre, amire már megengedték volna, hogy csináljunk egy bulit, én összeszerveztem egyet, a Remixbe megint egy nagy bulit. És már elindult volna pont a lemezért, vagy a jegyértékesítő, és másnapra lehúzták. Tehát megint keresztbe húzták az egészen.
No, rámentek és PR pénz is, marketing pénz is.
Igen, tehát nem tudod kiszámítani a piacot. Tehát elkötöd a videóklipre az X összeget, összeszeded rá, stb. Szponzorokkal tárgya, szponzorok is bizonytalanok. Jaj, most nem tudunk már úgy izélni. Tehát már nem úgy működik olajozottan ez az egész, mint ahogy előtte működött. Már inkább már olyan kínlódásnak tűnt ez az egész. És én azt mondtam, hogy így belegondoltam, hogy vajon meddig fog ez még tartani? Mert ki vállal arra garanciát, hogy most például nem jön a 4., 5., 6., 7., 8. hullám, mikor már oltógyárat is csinálunk, meg mit tudom én. Tehát, hogy igazából nem tudod, hogy milyen hatással lesz ez a koncertpiacra.
És mi a másik 50%?
A másik 50% pedig az, hogy én összeházasodtam a kedvesemmel, és igazából magánéletet fogunk élni. Tehát ezért fogok visszavonulni, és Oglizán András leszek a jövőben, nem Ogli G.
Nem fog hiányozni?
Hát én azt gondolom, hogy szép a csúcson abba hagyni. Azért nagyon erős a rajongó bázis most is, és a fiatalok nagyon-nagyon szeretik, főleg azt mondom, a nagyon fiatalok is, de a 25-35-ös az a legerősebb korosztály. Én erre azért büszke vagyok, hogy 46 évesen ezt így tudom húzni, és azt gondolom, hogy méltó volt ez a folytatás, ez a pillangók after azért, hogy megmutatta, hogy azért Ogli azért oda tudja tenni a dolgokat, hogyha akarja. És nekem egyébként mai, tehát nem is azért vonulok vissza, mert nem érzem annyira termékenynek ezt a történetet, ugyanis most egy simán egy albumot bármikor olyat fölvennék, hogy csodát látna mindenki.
És szerintem ezt nem lehet összeegyeztetni a Oglizen András magánéletével, hogy mondjuk azt...
Nem, mert már úgy érzem, hogy mindent elmondtam a bulizásról, és én olyan szinten fogok visszavonulni, hogy én már nem iszom alkoholt, nem semmilyen drog nem fér bele már az életembe, nem megyek el bulizni, igazából nem
vegán lettél.
Vegán lettem. Tehát pont azon szoktam röhögni, hogy amikor csinálom ezeket a házi buli, magánpartikat, meg stb., hogy mik azok a mondatok, amiket nem akarsz hallani Ogli G-től, tudod. És akkor tudod, gyere tesó, ígyunk egy dupla pálinkát, tudod.
Vagy,
és akkor tudod, tesó, ne haragudj, de már nem iszom alkohol, tudod. Gyere Oglikám, szívjunk már el egy spaglit, vagy hasonló dolgok, tudod. Tesó, ne haragudj, de én nem élek már ezekkel, mióta másfél évet, tudod. És akkor mondják, hogy jó, de legalább akkor főztünk valami jó csülökpörköt, tehát gyere egyébként velük, ne haragudj, de nem eszek húst, és tudod, és így néznek, úristen, mi van? Tehát, hogy nem ezeket várják el tőlem, és én megmondom őszintén, hogy én magánemberként abszolút nem olyan ember vagyok, mint amilyenek elképzelnek az emberek. Tehát én szeretem, én spirituális életben is mozgok, én a gondolataimat is rendezem, próbálok minden nap a pozitív dolgokra törekedni, hogy ne vigyenek el a negatív dolgok, és nem az a pali vagyok, akit elképzelnek, és én már érzem azt, hogy túl sokat is beszéltem, már túl sok mindent elmondtam, és igazából osztani meg nem akarom az észt. Tehát nem vagyok még azon a fejlettségi szinten, azon a tudatszinten, hogy én tanítani tudjam esetleg a követőket, vagy bármit ezzel kapcsolatban elmondani, inkább szeretnék én is még fejlődni, a fejlődés útján járni, kicsit magamba szállni.
Ha jól tudom, te ilyen prevenciós előadásokat is tartottál olyan sokáig.
Igen, tehát voltam ilyen jogi egyetemen, Pázmányon, börtönökbe, iskolákba, nagyon sok helyen tartottam ilyen bűnmegelőzési előadásokat, meg a börtönélményekről meséltem. Igen, ezek működtek, meg jók is voltak, hasznosak is voltak, mert ha már egy embert meg tudunk menteni, már az is nagyon megérte a
Annyira durva, hogy olvastam vele egy 2014-es Mandiner interjút, és annyira érdekes látni, hogy te gyakorlatilag egy ilyen 180 fokos fordulatot jártál be szó szerint igazából, hogy
a legrosszabbból a legjobbba.
Igen, mihogy jöttél, a 99-es TKO lemezt hallgattam, és ott azért voltak mondatok. Mindig is érdekel például, ki az a Gyurma, akit annyiszor emlegettek a dologba például. Volt egy dolog.
Ő egy nagyon komoly figura. Aha. Ő egy igazi Fülig Jimmy-t képzelje.
Igen?
Ő volt az én tanítómesterem.
Mert hogy vágy, ahol azt mondom, a Tyson mondja, vagy te mondod, hogy beülünk a Dom Pepébe és minden Gyurmához írnak?
Na, az így is volt régen.
De erről tudsz nekem kicsit mesélni? Mert a József utca itt van nem messze, ahol az én stúdióm van. Múlkor itt volt egy Beethoven nevű rapper srác, nem tudom, ismered-e, 8. kerületi fiú, és akkor kérdeztem azt, hogy mennyire változott meg a 8. kerület, mert azért nálatok is a dalaitokban a Budapest, meg a Budapestnek az alvilága, az éjszakai életet nagyon sokszor visszaköszön, de azóta eltelt 20 év 99 óta.
Na most ezt úgy kell elképzelni, hogy régen a 8. kerület, ugye nem voltak itt a térfigyelő kamerák, és akkor itt tulajdonképpen egy aranybánya volt itt a striciknek ez a környék. Aha. Tehát itt rengeteg strici volt, itt komplett házakat vettek meg épületeket, meg lakásokat, meg működött, mint ami most mentek ez az áremvíztetés, vagy
volt szoktak,
Airbnb. És tulajdonképpen ugyanúgy csak itt a szobára jártak a csajokkal, a hapsik, tudod, vitték el a nőket, aztán egy negyed órába pörögtek itt egyfolytába, álltak végig a nők az utcán. De ez úgy képzeld el, hogy folyamatosan lehetett kocsikázni, volt egy hatalmas nagy kör, amit le tudtál írni, és akkor itt tulajdonképpen a rossz lányok, amit most ugye megnézel az interneten, az itt volt élőbe. Aha. Végment, és akkor ott álltak, akkor nem volt még interneten, hanem itt élőbe itt álltak a csajok körbe a nyolcba. És itt olyan élet volt, hogy valami fantasztikus. Tehát egyfolytában
jöttek a kocsit. Ez jó élet volt?
Jó, aha, izgalmas volt. Aha. Látszott, hogy itt van élet. Tehát hogy éltek a hapsikért, hogy itt jöttek, mentek csajok, minden. 10 méterenként, 5 méterenként álltak, mindenkinek fel volt osztva a területe, ki hova tartozik, melyik strici, hogy így úgy. Amúgy én ismertem a háromnegyed részét, aha, a történetnek.
De azért ez nem lehet, hogy neked volt izgalmas, aki benne volt ebbe az életben, amikor én emlékszem
arra. Nem, mert akik jöttek a csajokat elvinni, azoknak is izgalmas volt. Tehát, itt mindenkinek izgalmas
ezt azért,
volt.
Azért
a nyolcadik központi terület.
Ez azért a 8. kerület, ha emlékszel, a 90-es években az a szinonimája volt annak, hogy ha nem oda tartozol, akkor nem menj be, mert azért ott lehúznak, kirabolnak, stb. Jó,
hát voltak ilyenek, persze.
Ez ma már szerinted nem annyira vonatkozik a 8-ra?
Nézd, én már nem járok ide be a 8-ba, tehát most nem tudok a mai viszonyokról neked hitelesen. Nem, már nem is lakom Pesten, a fél éve már. Meg, illetve előtte is már külvárosban laktam, de nem is vágyom ide már ilyen szinten. Tehát így jó bejönni itt, elmaszkálni, kicsit aztán menni innen. Igazából teljesen átalakult. Tehát ahogy látom, hogy itt azért takarítják ki egy kicsit a dzsumbúj részt, és akkor új építésű házakkal beépítik, kicsit felhigították itt a lakosokat, tehát kicsit jönnek ide, kicsit az új gazdagok is, azt látom már, úgyhogy kicsit más a történet már.
Amikor te elkezdtél rappelni, hogy nézed ki a magyar hip-hop széna? Mert ahogy én azért most utána néztem, meg emlékszem is rád, te azért egy kicsit egy ilyen különc voltál abból a szempontból, hogy téged a gangsterjékhoz, meg a dopmenékhez lehetett valamennyire kötni, hogy abban a brigában mozogsz, viszont nagyon feltűnően nem is mozogtál más arcokkal is. Nagyon feltűnő volt az is, hogy miközben azért a gangsterjéknál a gangster rapnél tudod, sokszor felhozták azt, hogy azért ők fordították a szövegeket, meg azért a Zoli azért inkább egy rock'n'roll csávó, meg azért nem egy rossz családból származik, stb. Na, az érezni lehetett, hogy amiket te mondasz a Tysonnal, azoknak van egy háttere, és azoknak van egy valódi története. Te hogy keveredtél bele ebbe a közegbe egyáltalán annak idején?
Hát ugye én a Calvin téren kezdődött a pályafutásom, ugye ott nőttem föl, és éjszaka biztonsági őr voltam lent a Calvin téren, ott hozzám tartozott nagyon sok minden, elég jó kerestem én ott abban az időben, fiatal kölyökként.
De klubot őriztél?
Nem, a Városkapu üzletházat, a Királyi Pár utcában egy csomó üzletet, akkor autók fizettek, volt, hogy 50 autó kifizetett nekem. Most itt az 500 forinttól egész elmentünk az 5000-ig. A legújabb zsírúj BMW az 5000-et fizetett, az olcsóbbak azok 500, 1000, 1500, aha, 2000. És hát azért ezt úgy összeszámolgatod, azért egy komoly... Aha. Tehát a családom az kajak megélt ebből, aha, az egész családom. Jól éltünk ebből már abban az időben, és akkor én itt ugye megismerkedtem az éjszakai figurák, amivel éjszaka dolgoztam. Ugye jöttek a kocsitolvajok, és akkor én mondtam, hogy azokhoz a kocsikhoz, amelyeket védek, mondom, egyikhez se lehet nyúlni. Ez szép lassan kilakult így a tisztelet, ott látták, hogy én komolyan veszem a történetet, én aki nekem fizetett, az rá se nézhettek arra a kocsira, érted? Aztán engem mit bántam, hogy valami másikat elvittek, engem az már nem érdekelt. Odaig én már nem láttam el. Aztán szép lassan így, ahogy először betörték a kirakatot, a ilyen tolvajok a városkapuüzletházba, azokat így önszorgalomba unatkoztam, elkaptam, és akkor onnantól kezdve azok is fizettek nekem havonta pénzt, akkor utána úgy döntött a üzletkapu, városkapuüzletház, hogy azok is fizetnek, és akkor egy szép lassan kibővült ugye egy hatalmas nagy történet, de annyira központi figura voltam, hogy már néha csak így föleszméltem, azt 50-en álltak körbe engem esténként, olyan sokan jártak oda ki, de tényleg mindenféle figura megfordult, és akkor én itt ismerkedtem meg, kérlek szépen, hogy elmentem a Afrodité bárba, hogy azt ott hol van az Afrodité, a Kecskeméti utca elején a Korona Hotel aljába. Uh-huh. Ott a kirakatban, az egy zsírúj bár volt, ott a kirakatban mindig állt két csaj, és ott táncoltak. Tehát egy exkluzív történet volt, külföldieknél nagyon menő helynek számított az, és én ott a bejáratban ismerkedtem meg a Gyurmával. Aha. Ott találkoztam. Én 20 éves voltam, ő meg 19. És egy nagyon komoly csávó volt, tehát emlékszem most így hirtelen, hogy beszélgettünk róla, hogy milyen karizmája volt neki, amikor én találkoztam. Mert ő nagyon komoly, nehéz súlyú boxoló volt, és országos bajnok úszó volt, tehát ő csúcsokat tartott több mint 10-10-valány éven keresztül úszásba. Tehát ő az egerszegélyekkel együtt úszott neki, az Egér is jó barátja volt, stb. És hát ő egy nagyon komoly csávó volt. Ő Kertész Gyulának volt a barátja, és neki intézte az ügyeit, és hát egy olyan karizmája volt, hogy bárhol mentünk az éjszakában, mindenki majrézott tőle, tehát ez egy tényleg egy komoly faszi.
Az a provokatív típus, aki kicsit vágyik is arra, hogy baj legyen?
Nem kicsit, kerestük nagyon a bajt.
Engem ez érdekel, hogy azért láttalak interjúkban, most is beszélgetünk is, hogy annyira pozitív kisugárzásod van.
Ha, mert ez így is van azóta.
De hogy közben felmerül bennem, hogy mint szintén nagyon-nagyon nagy darab ember, hogy nálam is az van, hogy én úgy nőttem fel, hogy ha bármikor balhé volt a haverjaimmal, mindig nekem kellett oda menni segíteni, mert ő a nagy darab csávó, ő a legnagyobb, nyilván ő verekedjen. Nálad is ez volt esetleg, hogy te azért lettél az ilyen kemény csávó, mert te voltál a legnagyobb, vagy igazából benned is volt egy olyan fajta?
Nem, azért nem, nálam azért nekem a barátaim, ugye a gyerekkori barátaim azért mind ilyen ütőképes srácok voltak, és kisebb létükre is elég kemény történetben volt. Akármelyiket, így most visszaemlékszem rájuk, azért mindegyik jó gyerek. Aha. Még a mai napig is ütőképesek, meg jó gyerekek, persze.
És a hip-hopba hogy kerültél bele? Mert az oké, hogy az alvilági részt, most így elmondtad, hogy mi volt ennek a kezdete, de hogy ez miért járt együtt a hip-hoppal? Hiszen azért Magyarországon az a fajta amerikai gangster rap, ami ment a 80-as, 90-es években, annak úgy nem volt igazán gyökere, és az első kvázi hiteles gangster rapper, az te voltál itthon, te volt az egyetlen ember, akitől ezt elhitték.
Igen, mert ugye én Easy zenéket hallgattam, a NWA-eket, én ezen nőttem fel, engem, mert Easy volt az a karizmája, aki elragadott, és ezért lettem rapper. Meg ezért lettem bűnöző is, úgyhogy Easy a hibás.
Miért? Most nem mondod, hogy annyi hip-hopot hallgattál, hogy kedvet támad, nem tudom verekedni, vagy
de
ilyesmi?
De egyébként igen. Tényleg? Tehát, hogyha ha belegondolok, akkor ez volt az, ami belehúzott ebbe az egészbe, hogy ugye átveszed be, beszivárok beléd az a fajta energia, az a fajta rezgés szint, amit ezek képviselnek. Látod a videóklipek, vagy állandóan üldözték őket a rendőrök, jó csajokkal mászkálnak, tele vannak pénzzel, stb. Hát én ezt megvalósítottam, ugye, és ezt kialakítottam magam körül. Tehát tulajdonképpen hatással van a zene a fiatalokra, és amúgy, hogyha megfigyelem, nálam is ugyanez van, és én pont azért is kezdtem el finomítani a történetet, mert én észrevettem, hogy elég komoly súlya van annak, amit én közvetítek a fiatalok felé. És ugye láttam azt, hogy elkövettem a pályafutásom során sok olyan hibát, amit szerettem volna azért helyrehozni, és belevittem tanító jelleggel a szövegekből, hogy azért ez nem nagyon kéne erőltetni, hogy ilyenek legyetek, mert azért ez nem olyan jó helyre vezet. És igyekeztem ezért is finomítani a történetet, elvinni a bulizás irányába. Aztán ugye, hogyha a spirituális értelemben nézem a szakmámat, akkor most képzeld el azt, hogy az én gondolataim teljesen pozitívak, és hogyha én jót szeretnék közvetíteni, akkor nem biztos, hogy ők azt szeretnék hallani, hogy ne legyél bűnöző, ne igyál alkoholt, ne egyél húst, ne csináld ezt.
Tiszteld a nőket.
Igen, szeresd az embereket mindenkivel, aki bánt, azt is szeret, stb. Tehát, hogy ezeket nem szeretnék tőlem hallani. Most én nekem is volt olyan, hogy a spirituális utamban egy kicsit volt ilyen lefelé, tehát volt egy felívelő szakasz, utána egy kicsit visszacsúsztam, akkor született meg a pillangók, meg az after, abba a hullámzásba, de mostani életemben megint nem férne ez bele.
Akkor neked jól jött a Covid akkor, nem? Ilyen szempontból? Hát na, ha jól látom, akkor pont a Covid előtt csúsztál vissza
egy picit. Nem a Covid volt nálam az, ami ezt megfékezt. Azért mondom, hogy ez annyi dologból áll ez össze, hogy én azt mondom, hogy most én ezt befejezem, hogy nem tudok egy konkrét dolgot mondani, hogy most csak ezért. Tehát ez így megért, azt mondom, hogy ez így, szerintem ez az én utam. Ezt kell csinálni. Mindig azt sem, amit szeretnék. Tehát ha én most annyira azt érezném, hogy én nekem erre szükségem van, akkor nem mondanám ezt, hogy befejezem. Mert nem azért fejezem be, mert terméketlen a történet, vagy nem tudnám még tovább csinálni, vagy egyszerűen nem akarom. Tehát most ebben a fáj, nem akarok mondani semmit. Csendben szeretnék majd lenni, úgyhogy le fogok vonulni a közösségi médiákról is.
Le is törlöm magadat mindenhonnan?
Hát nem biztos, hogy letörlöm magam, aha, de hogy lehibernálom, az biztos. Aha. Aha. Tehát nem szeretnék jelen lenni, mint Ogli G, meg stb.
Még kicsit visszatérve a kezdetekhez, kicsit Tysonnal honnan ismertétek egymást, és hogy jött létre a TKO?
Kicsit Tysonnal a belvárosban ismerkedtem, aha, meg, ahol laktam, ő is oda költözött az édesanyjával, és nekem is voltak kutyáim, meg neki is, és a kutyasétáltatás alkalmával haverkodtunk össze. Közös érdeklődési körű is, ugyanazokat a zenéket nagyon szerettem, mint én is. És hát ugye én, amikor még fiatal voltam, és jártam a középsuliba, akkor még szégyen volt rappet hallgatni. Aha. Tehát nem úgy volt, mint most, hogy rapzenét hallgat mindenki rappet hallgat. Engem ezért csúfoltak. Engem ezért kiközösítettek. Tehát én ennek ellenére masszívan rapper
voltam. Oda mész és felkened a falra, hogy lett?
De én akkor nem voltam én, hogy felkentem a falra.
Igen?
Persze, én egy nagyon rendes kis kölök.
Igen, ez gimi után kezdődött el nálad?
Ez még középiskolában, 15 éves voltam, amikor rappel megbarátkoztam. Tehát én autószerelő suliba jártam, középiskolába, ugye szakmunkásba, 3 évet, és akkor ez akkor volt elsőben, másodikban.
Akkor neked tényleg nagyon érdekes lehet azt látni, hogy igen, téged még csúfoltak, most pedig már mindenki hip-hopot csinál.
Figyelj, ez olyan volt, mint amikor nekem is mobiltelefonom volt, mert nekem nagyon korán, aha, nagyon fiatalon lett mobiltelefonom, mivel bűnöző karrierbe ez belefér. Tehát 50 000-ért vegyél magadnak egy SIM-kártyát, meg 100 000-ért telefonálja egy hónapban, nekem nálam ez működött. És emlékszem, amikor álltam a buszon, és akkor hívtak a haverok, hogy Csubakka, az volt nekem régen a nevem, hogy Csubakka, és akkor mondják, hogy Csubakka, merre vagy, tesó, és akkor itt vagyok a izi buszon, nem sokára odaérek, meg jó, hogy gyere, mert indulunk, bevetés van, meg siess meg. És akkor így láttam, hogy megcsináltál, és az egész busz engem néz, hogy és akkor tudod, úgy néztek rám, mint a véres rongyi, hogy na, gizda majom, telefonnal itt áll, meg mit tudom én. És
na, attól még gizda voltál, attól még?
Hát nyilván. Ez full gizda volt. Tehát
pontosan.
19-20 éves kis krapeknak egy mobilja van, amikor még senkinek nem volt. Hát ezek a hatalmas sztori volt, érted? Utána meg rá egy, mit tudom én, 2 évre már mindenkinek volt.
És a gangsterek, dopmenék Fél a Brigádba, hogy kerültél bele?
Kérlek szépen, első körben én a... Szerintem, vagy nagyságrendileg talán egyszerre ismerkedtem meg velük, de külön. Tehát, hogy a Zolival megismerkedtem a High Life diszkóban, mert én jártam mindig szombatonként a High Life-ban, ám az ilyen kötelező program. Nagyon jó zenék voltak mind a két teremben. Volt a ilyen bevadulós techno rész is, meg Gabinak hívták a DJ-t, egy jó fején göndörhajú srác volt, aztán fölül meg jó rap zenék, meg ilyen R&B zenék, tehát ide-oda mászkáltam éjszaka. És ott láttam meg a Zolit, és akkor én tudtam, hogy ő kicsoda, mert már hallottam róla, hogy lesz egy ilyen formáció, majd hogy Carter, stb., de akkor még ők nem jelentek meg.
Hogy akkor az ölt is, mert tudod, hogy a Carter elkezdődött volna.
Persze.
Aha.
Tehát még ki se
jött. Nem is rappelt akkor még a gangsta.
Nem. Aha. Nem, és akkor én oda mentem, tudtam, hogy szereti a rap zenét, és akkor oda mentem, hogy szevasz, Ogli G vagyok, mondom, nekünk is már a TKO már működött, mint meg voltunk alapulva, de igazából nem volt kiadva a történet.
De már Ogli G volt akkor.
De már a neve megvolt, tehát megvolt a formáció, tudtuk, hogy ezt fogjuk csinálni, stb. Csak igazából még nem volt meg ez az egész, nem alakult még olyan szinten ki. Ő náluk előre haladottabb volt már a történet, ugye Zolinak már megvolt ugye a kiadó, stb. Ugye a kapcsolatai révén. Meg ugye ő már zenész krapek is volt, tehát neki már ez egy bejáratott történet volt, ő már tudta, hogy mit kell ezt csinálni, hogy elinduljon ez a sztori. És ugye ők előbb összeálltak, de már akkor én a Zolinak mutattam, milyen szövegünk van, stb. Így úgy mondtam, gyere, bemutattam a kicsi Tysont, akkor bemutattam neki, így úgy, amúgy, és akkor a Dope-ot meg külön egy lemezboltba ismertem, meg a 8-ba őt teljesen külön a Györe Mixék. Nem tudom, Györe Mixék, biztos ismered, ő egy alapember, a hip-hopba tudod, ő egy DJ, nem? Igen, tehát ő azt gondolom, hogy így a rapbe egy nagyon komoly alapfigura a Györe Mix. És én, ő ott egy lemezboltban volt eladó. Uh-huh. Győrem, és én ott vásárolgattam nála mindig egy csomó kazettákat, ezt, azt, amazt, meg írogatott nekem ki, meg mit tudom én, tehát hogy... És én ott rendszeres vendég voltam. És akkor ott sok mindenkivel megismerkedtem. A Dope Man-nel is ott ismerkedtem meg, és akkor így összehaverkodtunk, azt ugye a Dope is elkezdett bejárni a Zoliékhoz, járt velük bulizgatni, stb. És akkor így mondtam, én nem megyek én, és akkor elkezdtünk közösen is járkálni, aztán kialakult ez az egész.
Hogy nézett ki egy buli, ahol ott van Dope Man, ott van Gangsta és ott van Ogli G? Én azt a bulit...
Az nagyon laza buli volt, tehát jó bebaszás volt, tehát mentünk mindenhova. Volt egy éjszaka, több helyen is megjelentünk, tudod, mentünk ilyen bevett helyek voltak például vasárnap. Volt ilyen vasárnapi nap, az kötelező volt nekünk.
Vasárnap bulizni?
Vasárnap bulizni, bizony nagyon.
Akkor nem bulizik senki igazából.
Hát de akkor régen volt, ilyen menő volt, hogy ott kezdtünk kérlek szépen a Haligaliba, vasárnap délután, ez ilyen tini diszkó volt, de borzasztó jó volt egyébként. Sterbinski volt a DJ, meg mit tudom én, tehát azért az ott egy ilyen komoly történet volt, tudod. És akkor ott ilyen felvonulást lementünk, tudod, ment a koronita sörözés, mit tudom én, tehát jó hangulat volt. Aztán utána átmentünk kérlek szépen, azt hiszem az Angyal bár, ami egy ilyen meleg bár volt, és vasárnap ilyen vegyes nap volt, hogy akkor csajok is mentek le, voltak ilyen mindenféle jó csajok, iszonyat jó csajok voltak a városból, legjobb csajok ott voltak ebben az angyalbárban.
És nagyon... Csomószor buzisztatok, meg köcsögöztetek a dalszövegben.
Én?
Nem te, mondjuk a gangsta, régebben a hip-hopban a buzisztatok...
Mert én egyébként nem voltam ilyen, az persze volt, hogy megtámadtam, olyan kedvem volt akkor, de egyébként én leszartam, hogy kikivel fekszik, mit várom. Olyan kedvem volt, akkor meg igen. És akkor utána még szerintem vagy ilyen elmentünk valami kuplerájba, vagy én nem tudom hol végeztünk. Volt az Oliék, szerettek nagyon járni a hetedik kerületben valamelyik, már nem tudom mi a neve annak a bár, Halóbár talán, vagy én nem tudom mi.
Még létezik?
Rég, ez nagyon régről beszélgettünk, tehát most ilyen 93-ról beszélünk, tehát hogy az akkor.
Te már akkor ismertetek egymást az Olival?
Persze. Tehát ez nagyon régi sztori, 93-ban, igen, mert én utána 5-be kerültem a Gyuláékhoz. És tehát amikor még megismerkedtem, még nem voltam kőgengszter. De akkor már csibészke voltam, tehát már bejártam a 8-ba, ezek már megvoltak. Tehát akkor már bejártam balhézni, meg mit tudom én, de még akkor nem voltam kőgengszter. Tehát amikor már a Gyuláékkal megismerkedtem, akkor volt ez a, úgymond beszippantott az alvilág történet. Akkor már ugye egyre nagyobb kocsikkal mászkáltam, már volt, hogy találkoztam az Olival útközben, én már jippel mentem az Olival. Hello, Zolikám, mondom, alvilágba mozgolódunk, mondom, ez az új divat, meg így tudom én, és akkor... De mi akkor is elkezdtünk összejárogatni. Volt... mit tudom én, koncertjük volt, és akkor elkísértem őket, elmentem velük, stb. Aztán ugye a Zoli tudta, hogy szeretek rappelgetni, akkor adtak lehetőséget, hogy mit tudom én, pihentek egy kicsit a koncert közben, és akkor fölmentem elő, adtam egy-két rappet, beraktunk ilyen instrumentális dolgokat, és akkor ott rappelgettem, aztán marha jól fogadta a közönség mindenhol. Mondták, szevasztok, itt van Ogli G, Budapestről, na egy komoly pali, mit tudom én, így úgy, és akkor ott elkezdtem nekik tologatni ezeket a jó kis szövegeket, és hát imádták, imádták. És akkor ugye Dope-pal mi meg megbeszéltünk, hogy akkor ő lesz a TKO-nak a producere, mondta, hogy először megcsinálja a Fekete Vonat lemezt, mert arra leszerződött, azt muszáj megcsinálja, és akkor ahogy végez a Fekete Vonat, mi jövünk. És ez így is lett.
Baromi jó, hogy felhoztad a Fekete Vonatot, mert nem lehet megkerülni ezt a kérdést. Én emlékszem arra, hogy nekem már megvolt, akkor már ismertem a kartelt, a TKO-t, stb. És emlékszem, amikor Fekete Vonat berobbant. És hogy így, én máig tartom azt egyébként, hogy a régi fekete vonat számok azok kurva jók egyébként.
Nagyon.
Ugye?
Nagyon.
Na, kurva jók, és nagyon fura volt
akkor. Én ott voltam még, hogy készült.
Na, és na igen, és ez érdekelne, hogy, hogy ott nátok, ott mi a tököm történt, hogy a Dope Man is berágott rájuk, a gangsterek közben az Animal Cannibalsszel veszekedtek, van a Nestek, ahol a...
Hát én ott csak kiálltam a barátom mellett a Nestekbe, tehát nekem a Dope volt a barátom, aha, összeveszett ugye vonatosokkal, én meg most hova állsz?
De mi volt ott a gáz?
Hova állsz a barátom?
Mindig a barátom mellé
állsz, hát, persze,
de tehát, mi volt ott a gáz akkor?
Én nem, pontosan nem is nagyon akarok ebbe belemenni, nem az én dolgom, én azt gondolom. Nekem hivatalból a barátom mellé kellett álljak, de azt hozzáteszem, nekem a Junior is barátom. Tehát, hogy azért, amikor ők összepattantak, ez volt a kellemetlenebbik része, hogy azért ott nekem a Junior is nagyon, nagyon jó barátom. És egyébként ez fél év után mi meg is beszéltük a Juniorral. Tehát mi összetalálkoztunk a Pötyikének, volt egy ilyen arca nyolcva, egy ilyen vagány csibészkölök, aki ilyen üzletemberszerű, ilyen lóvésabb srác, és annak volt egy bulia, és én is meg voltam hívva, meg a Junior is. Ez rá fél évre, hogy ment ez a balhé. És akkor mi összetalálkoztunk, aztán jött oda hozzám Junior, és akkor mondja, azt mondja, tesó, nekem olyan rossz, azt mondja, hogy össze vagyunk veszve, azt mondja, ne csináljuk már ezt, beszéljük már meg. Mondom, figyelj, mondom, én is nagyon kamázlak téged, mondom, nekem se kellemes ez a sztori, mondom, mondtam is, engedjük el a francba, aztán utána buliztunk egy hatalmasat, aznap éjjel Juniorral olyat buliztunk, énekeltünk hajnalban az utcán, mit tudom én, nagyon jó éreztük magunkat. És engem rá két napra le is tartóztattak.
Utána két napra
csuktak le? Két napra rá is csuktak. A 2001. január 15-én.
Ez valahol egyébként ilyen költői, hogy egy nagyon jó
Junior barátod... volt az utolsó bulim.
Igen, hogy egy nagyon jó barátoddal megtörtént a nagy kibékülés, igen, és aztán, hogy igen, valami jó dolog történik, igen, azonnal elviszik.
Igen.
Még egy picit visszatérve egy kicsit a TK-hoz, és aztán beszéltünk erről a részről, és amikor elvittek téged, mert olvastam egy interjúban, ahol azt írtad, hogy te annyira jobb voltál Juniorral, hogy egyszer valami rap bulin, valaki nagyon csúnyán lecigányozta, és hogy te nem voltál ott azon a bulin, de hogy eljutott hozzád a felvétel, és te fogtad, és visszamentél hát másnak.
Ez úgy történt, hogy én kórházba feküdtem, mert operálták a vállamat. És képzeld el, hogy...
Munkahelyből esett?
A sok verekedéstől szétmentek a vállizületek, és ugye be kellett feküdjek, és elég komoly, tehát ilyen 30 vál kiugrásom volt már, és akkorákat tudtam ütni, mint egy lórugást, tehát nem lájtosan mentek szét a vállaim, és egy nagyon komoly vállspecialista, főorvos rakta nekem össze, azóta is nagyon komolyan összerakta a vállamat, azóta nincs is rá panasz. Tényleg, nagyon frankon megcsináltak rapek. És az volt, hogy a Junior, mi jártunk le a Mazukba reppelgetni. És én nem voltam ott, és megkértem a Juniort, mondom, ha mész le, legyen minden fölvéve, és akkor hozzátok nekem ide be a kórházba. Egyébként ez is egy külön történt, mert én úgy feküdtem a kórházba ez alatt, én a csecsemő osztályon feküdtem, azt béreltük napi 5000-ért, mert nem volt máshol hely a kórházba, és egy külön szobám volt, tévé, videó,
és neked béreltek egy szobát konkrétan?
Ütőszekrény, persze, és képzeld el, hogy csak a mafiózók jártak be hozzám, az orosz mafia, hosszú bőrkabátokba, de egyszerre 10. És képzeld el, bejön 10 orosz bűnöző, de nem ezek a ízé, de az amerikai filmekben, amit látsz, kajak, napszemüvegek, és hogy jönnek be az orosz bűnözők, és egyfolytában keresnek engem, és mindenki jön, érted? És legalább egy nap megfordul, hogy 50 gangster nálad. 50 gangster, tehát nem egy, kettő, hanem 50. És kérdezgették a hozzátartozómat, voltak, akik így közelebb, meg sokat ott voltak, és kérdezgették, hogy ki árulják meg, ki ez a fickó, mert hogy olyan figurák járnak, hogy nem merik megkérdezni, hogy mindenki úgy fél itt a kórházban, meg nem ismerik megkérdezni. tehát nagyon kemény volt a sztori, hát figyelj, Don Pepéből forró dróttól jött a kaja, tehát csak meg kellett emelnem, halló, ezt kérek, azt kérek, minden gyurmához írnak, ugye. Akkor volt egy zöldséges krapek, akit tettünk neki régen, mint a keresztap egy szívességet, na akkor most neki kellett hordani, olyan zöldségek is voltak ott nálam a korteremben, nem is láttam még életben, azóta se. Hát egy ilyen ládákba álltak, tudod, mindenféle ilyen licsi, ilyen
néző. Hát igen, ennyire szerettek, hogy ennyire fontos ember voltál?
Is. Persze. És a hüttöm tele volt, tudod, minden joghurtok, túrorúdik, ilyen üdít, olyan ízé, minden, amit akarsz tele. Hát a gyurma az úgy jött be, nem hozott semmit, azt mondta, tesó, hát innen csak el kell vinni, nem idehozni. Hát azt mondja, nézzel meg, mi van nála.
Miért mondtad Juniornak, hogy vegye fel a bulit?
mert akartam látni, hogy mi zajlik lent, tudod, hogy nem tudtam ott lenni.
Kicsit hiányzott, hogy nem vagyok
ott. Igen, igen, és akkor behozta. És hozza be, és akkor gyere, üljünk le, kaja, rendeltem kaját, minden, nézzük.
Dombevő gondolom.
Igen, és akkor hallom reppelni a csávot, és akkor itt mondja neki, hogy ilyen, te izé, ilyen cigány, meg olyan cigány, meg mit tudom én. Mondom, te figyelj, már ide. Hát mondom, egyszer nem vagyok ott, azt mondom, azonnal megtámadnak téged, meg mit tudom én. Mondom, mit képzel ez magáról, tesó? Azonnal megyünk már szívül.
És Gyula nem volt balhézó arc? Nem védte meg magát?
Fiatal volt, 16 éves.
Ja, ja,
16 éves volt. Hát én testvérem lementem jövő hét kedden, úgyhogy még benne voltak a varratok a vállamban, meg a derekamban, mert a csipőlapátomból vettek ki csontot beültetni. Én úgy ledurrantottam a csávót ott lenn, hogy kiugrott a bal vállam is azonnal.
Bocs,
úgy jött, rávágtam a csávó fejére, és köszönöm, egy bőle kireckedett oda. De utána engem is megint kórház, és utána műthettem a bal oldalt is. Úgyhogy még kétszer 5 órás műtétem volt ezzel.
Azt nagyon sok helyen nyilatkoztad, hogy miért csuktak le. Gyakorlatilag, ha jól raktam össze a különböző cikkekből, te egy ilyen őrzővédő per behajtószerű feladatot láttál el, nem?
Nem. Ez egy...
Ennél komplikáltabb?
Hát ez komolyabb történet. Tehát ez egy maffia
most
volt.
Most nem akartad megsérteni, hogy...
Nem, hát most divat ez, amiről te beszélsz, az abban az időben nem. Jó lett volna, ha ezt csináljuk, mert akkor nem ülünk, amiről te beszélsz.
Hát, akkor mi nem volt Valton, meg ilyenek?
Egyedül ez az Inká Security volt, és az Inkálosnak a főnöke egyébként nagyon jó volt az én barátom a Kertész Gyulával. Talán még az első őrzővédő cég, én úgy tudom, hogy a miénk volt. Sixauer néven azt hiszem, hogy még talán a miénk volt, csak valahogy mi ebben nem láttunk fantáziát. Egyébként hibásan. Tehát, hogy akkor kellett volna nagyobb hangsúlyt fektetni erre a legális történetre. Amúgy az az ügy, ami miatt én bekerültem, hogyha ez le lett volna papírozva, tehát hogyha mi ott kibéreljük a területet a Névstadionba, és egy utasszervezői tevékenységet csinálunk rá egy céget, és számlát adunk a tevékenységünkről, akkor mi nem ülünk. Tehát mi itt rontottuk el, nem lett legalizálva ez a történet.
De gondolom azért az, hogy is mondjam, hogy aki nem akar fizetni, volt olyan opció, hogy nem akartál ott fizetni?
Nem volt ilyen opció, hogy nem akarnak, tehát kötelező volt fizetni. De ez nekik jó is volt, mert mi nem úgy csináltuk meg ezt az egészet, hogy na már most fizet, azt leszarunk minden,
Persze. Hanem
mi ott csináltunk egy frankó szervezést, tehát, mert ez úgy nézett ki, hogy kim voltak az erdélyi fuvarozók, mit tudom én, volt ott 50 kis busz, meg mit tudom én, 10-15 nagy busz, ez mindegyik fizetett nekünk, meg voltak taxisok, meg pénzváltósok, meg mindenkit, ott mindenki fizetett. Tehát mi nem úgy nézett ki, hogy ezek minden reggel ott összeverekedtek, és nem tudtak megegyezni, hogy ki induljon először. Egy utason megölték egymást minden reggel. És amikor mi ott megjelentünk, onnantól kezdve ezek nem verekedhettek, hanem azt mondtuk, hogy te vagy az első, te vagy a második, te vagy a harmadik, megértetted? Igen, köszönöm, te vagy a negyedik. És akkor innentől kezdve nem volt balhé, és akkor mindenki tudta a dolgát, és olyan gyönyörűen belőttük ezt az egészet. Sőt, amikor mi kimentünk, akkor ezek még ilyen 300 forintoztak, hogy mi egységesen fölemeltük 500-ra utasonként. Tehát, hogy aki jött az utas, az 500 forintot kellett fizessen nekik az útra, akkor még csak 300-ra fizettek. Mi fölemeltük 500-ra.
Abból 200 volt a tiétek, mi?
És nekünk abból tehát tulajdonképpen mi az emeléssel már megkerestük a saját részeket. Tehát nekik nem volt mínuszuk, ezt akartam.
Értem.
Tehát ők jól jártak ezzel, abszolút. Meg volt a rendjük. Tehát normálisan működött, és ez csak az egyik ilyen területünk volt, tehát nekünk ilyen védelmi pénzesztori nagyon sok volt régen, csomó étterem fizetett nekünk, ilyen osztályon felülhelyek a várból, innen, onnan, tehát játéktermek, voltak játékképes cégek, akik országos szinten diszkók, és rengeteg diszkót védtünk, Iplétől kezdve, Balatonon Flirt, akkor mit tudom én, tehát komoly helyeket, nem ilyen hímihomit sztorikban voltunk.
És teget vittek le egyébként Pesten kívülre is, hogyha szükség volt valami komolyabb emberre?
Hát alig vártam, hogy mehessek.
Igen?
Én minden bevetésen ott akartam lenni.
De ezt imádtad is?
Hogyne.
Azért fura, mert most meg egy annyira kedves csávó vagy.
Volt, hogy meg kellett büntetni engem, és az volt a büntetésem, hogy nem mehettem el egy akcióra, azt hittem megbolondulok.
De ez bocs, egy nem tudom, hogy mennyire beszélhetsz ezekről a bevetésekről, de az érdekelne, hogy azért fura ezt hallani most tőled, mert itt beszélgetünk most már ideje, tökre más kisugárzásod van. Nem tudom elképzelni azt az oglit, hogy oké, el tudom képzelni, de hogy tök érdekelne az, hogy mi motivált ebben téged, az adrenalin, hogy történik valami?
Minden, beszippantott, az izgalmas volt. Azért is csináltam. Tehát, hogy Én nem tagadom, tehát jó érzés volt akkor, most már teljesen másképp látom ezt. Tehát most már olyan herótom van az erőszaktól, meg ettől az egésztől, hogyha már ilyen érzem a feszültséget, meg szoktam érezni, hogyha valahol látom, és inkább elmegyek ellenkező irányba. Engem már nem vonz ez az egész, meg nem szeretem már.
És a régi ilyen bűnöző ismerőseid nem szóltak be neked, hogy Oglikám, kicsit nem kéne ennyit beszélni a sajtónak az ilyen meg olyan ügyekről?
Nem. Nincs olyan. Tehát most konkrét dolgot úgy sem mondok, amit mondok, elévültek. Aha. Tehát most nincs ebben olyan dolog. Hát most amilyenek voltunk, most szégyeljük magunkat, menjünk a fal mellett. Hát kevés, ilyen világ volt.
Csak kevés ember mondja
de ezt. De hogy is egy csomó könyveket írogatnak mindenki, hát már mindenki elmondott már mindent. Most igazából új dolgot nem tudsz már elmondani, érted? Tehát most olyattól kell mondani, amit nem tudják, hogy én csináltam. De hát azért én elég komoly dolgokban voltam azért benne. Tehát nem csoki lopásért voltunk azért.
Egyébként, és aztán már letértünk a börtönbüntetésre, mert nagyon jókat mondta egy másik interjúban ezzel kapcsolatban, de hogy most egyébként, nem tudom mennyire látsz rá, de hogy olyan Dezső Andris kollégám rengeteg cikket meg könyvet írt a modern magyar alvilágról, és azt mondják sokan, hogy ma már nincs az egyáltalán, mint a 90-es években volt, hogy ma már egyrészt a rendőrség sokkal erősebb, dominál majdnem minden piacot, és hogy nincsenek annyira kirakadva az alvilági figurák, mint mondjuk a 90-es években voltak.
Ez is így válaszoltad.
Ez így van?
Persze, hát ez, szerintem ez teljes mértékben így van. Tehát most valaki elkezdene most hasonló tevékenységben mozogni, mint amit mi csináltunk, mert mi azért nyilvánosan csináltuk, ezt nem szégyeltük, rengetegen mindenki tudta rólunk, hogy mit csinálunk. Azonnal elvinne a tech 5 perc múlva. Hát ilyet már nem csinálsz. Azért, Nyugat-Európában még ez működik. Aha. Ott sok helyen. Tehát azért én jártam erre arra, amarra, az elég komoly stábok vannak itt, ott, azért szépen fel vannak osztva a piacok. Azért itt azért okosabban kell, ha valaki ezzel foglalkozik, azért itt már nem divat ez.
Olyan nem volt soha? Ezt a gangstertől is kérdeztem, és a gangster is mondta, hogy soha nem volt ilyen, de hát ha te más tudsz erre mondani, hogy azért a dalaid alapján Amerikában is van már ilyen, tudod, hogyha egy rapper elkezd azzal menőzni egy dalba, hogy lelőttem valakit, kiraboltam valakit, ennyi pénze van, ennyi drogom van, akkor azt mondja az FBI, hogy igen, akkor házkutatás.
És Magyarországon volt ilyen valaki. Volt? Valakinél volt, ha nem is tudom, valaki menőzött a droggal, azt elkapták, azt kapott valami 5 évet. És ugye nekem szép lassan utána azért eltelt X idő, már el is évültek dolgok, tehát azért 10 év után már a komolyabb bűncselekmények is elévülnek, 10-15, meg aztán most meg már már több mint 20 év eltelt, tehát hogy igazából már szeretnének, se tudnának semmibe vissza. Ja. Göngyölíteni. Emberről is nem követtünk el, tehát nálunk voltak tabu dolgok, ami kizáró, tehát például a kábítószerben nem jutunk heroinhoz. Nálam az annyira tabu téma volt, a herkások, én annyira kerültem, egyszer tudtam, hogy herkázik, én nem is találkoztam vele többet. Mert azt tudtam, hogy az olyan padlót fog, hogy az hihetetlen, és én azzal nem akartam már.
Mi volt még ilyen tabu, a heroin?
Emberölés. Nem megoldása a problémáknak a kezelésére az emberölés. Tehát, hogyha már odáig el kell jutni, az már nagyon alja nálam. Aha. Tehát, hogy én ezt nem... Nálam az ilyen... Nem veheted el másnak az életét. Én ez bennem volt így valahogy ilyen tabu témaként állandóan, hogy az nem megoldás semmire. Amit nem tudsz elintézni azzal, hogy akkor el kell engedni.
Aha. De itthon nem is volt annyira jellemző egyébként az alvilágban se az emberölés, legalábbis ebben
nem,
is
nem.
Igen?
Persze, hát az én kocsimban is 5 fejlővések kivégeztek egy ukrán mafiózót.
A te kocsimban?
Az én kocsimban, 98-ban. Pont amikor a vámütétre feküdtem a kórházba, be van kapcsolva a tévé, reggeli híradón megy az RTL klubban, érted, és ott mutatják a kocsimat, a szét van lőve, meg mit mondom.
Ha nem kérdez. Vagy kórházban, ott ültél volna? Mellette?
Nem. Aha. Nem, mert ő használta. Fixen. Csak én nevemen volt. És a lényeg az, hogy látom a kocsimat, a tévében mutogatják, és akkor mondják, hogy Szlávikot, úgy hívták a fickót, hogy Szlávik, és akkor 5 fejlővéssel kivégezték. Ez egy komoly hapsi volt, egy komoly fickó, és igen, én kocsimból lőtték fejből.
Te voltál már?
Meg is hallgattak akkor engem a rendőrpalotába.
Te voltál már egyébként olyan helyzetben, hogy ennyi múlt az életed?
Mivel kapcsolatban, mert volt már párszor ilyen, csak igazából ilyen hülyeségek miatt, ilyen autóvezetős dolgok miatt, mert mit tudom én, túl gyorsan mentem, és akkor ilyen.
De ilyenek miatt nem?
Ele Juniorra is keveredtünk egyszer egy ilyen csetefatéval, hogy egy M5-es BMW-vel csináltam egy pár trükköt, aztán utána félre kellett állni egy 10 percig lazítani, mert olyan helyzetbe kerültünk a Juniorra, hogy Tesó, elég veleg sztori volt, nem gondolod?
De a munkám miatt kérdeztem, hogy volt olyan, hogy téged is úgy megvertek, vagy bármi hasonló, hogy...
Nem, nekem akik megvertek, az egyszer az őrök voltak benne a börtönben, és eltörték a bordámat.
De gondolom akkor úgy, hogy le voltál fogva, vagy ilyesmi?
Persze, le voltam bilincselve, és akkor öten csukják be, meg mit tudom, tehát ugye...
Akkor beszéljünk kicsit, mert
ha jól
láttam, egy ilyen 2 év, 3 hónapot ültél összesen
Bocs, de egyébként, ha nem vagy lebilincselve, akkor sem vered meg az őröket egy börtönbe. Tehát
igen?
Igazából nincs jelentőség, ja, nem? Mert most nem vagy hülye, hogy visszaütsz egy őrnek, hogy üljél még 6 évet, bazd meg. Tehát.
De miért vertek meg téged az őrök? Mert ott itt van Ugli
Jó, tettem azért, tehát igazából...
Provokáltál?
Igen, de azért, mert ők is engem. Tehát ez egy ilyen vice versa volt. Tehát szarok voltak a körülmények, én ezt szóvá tettem, szemtelenül válaszoltak, mi a kurva anyád van. Nem tudom, lehet így beszélni egyébként.
Nyugodtan.
És akkor ez így kialakult. Aha. Aztán nem szerettük egymást. És akkor parancsnokot állandóan volt egy nő, az mindig lekurváztuk, te büdös kurva, így meg lesz egy csinálva, mit tudom én, ez meg az. És hát nem egyedül voltam, azért nem hülye gyerekekkel ültem együtt, érted? Mellettem volt egy ukrán srác, az Anton, amellett volt egy albán fiú, aki össze-vissza késelgetett mindenkit, meg mit tudom én. Tehát ott azért megugrasztottam úgy a szintet, hogy az egész szintet belázítottam.
Szóval te gyakorlatilag téged bedugtak a börtönbe, aminek azt a következménye, hogy megjött egy arc, aki hirtelen mindenkit kicsit feljebb strófolt,
és képzeld el, hogy olyan lázadást csináltam, hogy 30 éve nem volt olyan.
Rendes börtönlázadást csináltál?
Igen, csak nem a börtönben, hanem a rendőrségi fogdán, ez volt a szerencsém. Mert ha a börtönben csináltam volna, arra kaptam volna egy pár évet.
És a fogdánban meg nem?
A fogdán nem. Ott valahogy ezt jobban elnézték. Ránk vezényeltek 30 ilyen tomfás fickót valahonnan, ilyen akciócsoportot. És akkor egyesével ott próbáltak nekünk szerepelni, de hát azok bevágdostam még ott az ajtót egy pár szót, nekivágtam a falnak, ott szerepeltem minden. Engem nem, a haveromat azt eléggé megverték, ott be rámentek.
Lefújták Gáspével, meg mit tudom én, ők nem akart annyira leállni, ő is be volt indulva, elég bevadult, aztán átvittek minket utána a Venyigébe. És akkor ott befogadásnál vertek meg egyből, hogy tudjuk ilyen mihez tartásképpen próbáltak megmutatni, hogy mi a történet, de igazából nem mutattak meg semmit. Tehát ott azért a mi szabályaink szerint történtek a dolgok, ott nem nagyon... Hát inkább azt mondom, alkalmazkodtunk egymáshoz, de nem nagyon baszogattak minket, mert tudták, hogy ha bal lába kerünk fel, akkor... Az nekik nem jó.
Aha.
Senkinek nem
jó. Az interjúban azt mondtad, hogy te gyakorlatilag ilyen emberjogi szervezetekhez fordultál azért, mert hogy rosszak voltak a körülmények a börtönben is. Ez arra utal egyébként, hogy miközben egy elég kemény csávó volt az alvilágban, meg volt a saját eszed ahhoz, hogy elér dolgokat erőszak nélkül is. Mert azért nem tudom hány olyan börtönviselt ember van, aki tudja azt, hogy ha őt szivatják a börtönbe, akkor nem csak az erőszak a reakció, hanem mondjuk esetleg akkor szólni egy emberi szervezetnek.
Lehet nekik kellemetlenkedni, persze. Aha. Tehát azért ugye kemény dolgok mennek ott egyébként, mert nem tudom, nem akarok annyira megnyilvánulni, mert utána ezt ellenem is használhatják jogi lépésekként, de érdekes ez a börtön. Tehát ott azért van kivetni való azért, ott lehetne ott rendet rakni jobban egy kicsit, ott rámásznánk egy picit jobban ott a történetre, hogy élelmezésileg, akár hogy így, úgy, amit. Tehát például én csináltam volna, beperehettem volna őket, elmondom egy nagyon egyszerű oknál fogva azóta, és ezen gondolkozok, hogy miért nem csináltam meg. Én szerintem 5-10 milliót simán tudtam volna ebből keresni, hogy én 2 méter vagyok. Tudod, mekkora volt az ágyam? 180 cent.
Én tudod, hogy átérzem ezt a problémát.
Na, figyelj, így kilóg a lábad.
Igen.
De úgy, hogy ugye van egy vasrács így rajta, és azon még volt ilyen két ilyen vaspánt. Tehát te csak így ki tudtad dugni a lábad, ahogy te már éjszaka fordultál, vagy...
Már beakad a lábad.
Nekem azóta is a sípcsontomon végig ilyen göröngyös, mintha egy Thai-box bajnok lennék. Tiszta lila volt nekem minden, 2 éven keresztül lila volt a sípcsontom végig, mert állandóan szétrugdostam ezeket a vas élő pántokat. Na most, ha csak én ezért beperelném őket, simán 5-10 millió, le tudnám őket rángatni, egy normális ágyat nem tudtak adni, ami az én méretem, akkor engedjenek ki, nem tudnak biztosítani ágyat. Minek visznek be, nem?
Az igaz, hogy te voltál magánzárkában is?
Persze.
Sokáig?
Nem magánzárkának hívnám ezt. Ez egy személyes zárka, kamerás, és utána meg voltam egy 3 személyesben egyedül 8 hónapot.
Azt hogy élted meg? Mert te ilyen szociális csávónak tűnsz nekem egyébként.
Képzeld el, hogy nekem fel se tűnt, nem nekem tűnt fel, hanem a nevelő jön, és azt mondja nekem, jó fej volt a nevelő egyébként, és azt mondja, hogy Ogligy-nek hívott. Szóval, Ogligy, maga nem ilyen szokott lenni. Kicsit fura nekem. Szóval nagyon csendes. Nem kéne magának egy zárkatárs? Így mondja. És ahogy így mondta, igazából nem tudtam rá mit mondani, mondom, lehet, hogy igaza van. Hát én annyira megszoktam a magányt. Aha. Én el voltam magammal, mert én leveleztem. Nekem volt egy csaj, akivel leveleztünk, naponta 8 oldalt írogattunk, kialakult egy nagy szerelem, meg mit tudom. És nekem ez nem tűnt fel. És akkor mondom, de lehet. Azt mondja, tudja mit? Azt mondja, én nem rakok ide akárkit magához. Azt mondja, döntse el, menjen fel a sétára, válasszon ki magának valakit, beszéljék meg, aztán mondják, hogy ki az, és akkor elintézem, hogy összehelyzél. És akkor volt fönn egy srác, aki szintén egyedül volt, Tibinek hívták, egy jó gyerek volt, ben volt már vagy 3-4 éve. Aztán mondom a Tibinek, te mondom a nevelő, mondom, mondta, hogy kéne mellém valaki, meg minden, aztán mondom, igazából mondom, rád gondoltam Tibikémben, aztán mondom, mit szólnál ez a történethez, és akkor mondta is, hogy na jó, oké, persze, aztán a délután együtt voltunk. Aha. Utána, én mentem a ő zárkájába, és akkor lehúztunk ott 3-4 hónapot, aztán én utána szabadultam.
Aha.
De utána én 4 hónapig beszéltem egyfolytában a Tibinek, ő meg hallgatott. De tényleg annyit sztoriztam neki, meg mit tudom én, és lehet, hogy ez hiányzott, így utólag. Hát, hogy ez a 8 hónap azért az...
Egyedül.
Bár délutánunként akkor is megvolt a sakk.
Aha.
Tehát nálam az ilyen kötelező volt, minden nap kivettek 2-kor a zárkából, és akkor 2-től 4-ig volt egy ilyen helység, mondjuk ez, és akkor ott lehetett sakkozni.
Aha.
Volt egy ukrán barátom, egy szintén egy ilyen nagy darab, nagyon jó gyerek, és azzal sakkoztunk.
Ez az időszak volt az, ami először benned így elindult egy olyan folyamatot, hogy ezt te nem akarod csinálni túl sokáig?
Nem, mert amikor kijöttem, akkor még meg voltam vadulva.
Igen?
Fél évig, aha.
Szóval egy 8 hónap magány se készített ki téged annyira idegileg, hogy...
Nem. Inkább ami megfékezett, hogy lett még egy ügyem utána, amikor kijöttem később, akaratlanul egy baseball ütő, hát akaratlanul, hát vitte a vehemencia, ugye, összeveztem egy nagy darab fickóval, mint én, és egymásra találtunk, aztán volt egy nézeteltérésünk, ő nekem jött kocsival, direkt, ilyet még nem is láttam, valaki direkt nekem ilyen kocsival, úgy belágtam, tesó, egyből leszorítottam ott a keleti pályaudvarnál délután 5 órakor a térfigyelő kamera alatt, még azon sem gondolkodtam, hogy ott a térfigyelő kamera, azt csákányjére bevertem az ablakát neki.
Mi volt nálad egy csákány?
Hát mert általában készültem az ilyen sztorikra.
Aha,
Azonnal kivágtam a csákányt, először kést vágtam ki, amikor nyitott az ajtót, kiugrottam, ebből kicsaptam a késem, hogy erre szállják itt. Aztán visszaugrottam, és akkor utána jött az csákány, váltás, az dír be az ablakot, és képzeld el, hogy ami ebben az egészben a gáz, hogy le volt neki fóliázva a kocsit, tehát nem láttam be, és benőtt két kisgyerek. És megsérült az egyik nagyon.
A
szemébe belement az
üveg. Az üveg. Aha.
És emiatt indult ellenem egy büntetőügy, amiből én később 2 év múlva kaptam egy felfüggesztettet. És ez engem nagyon marcangolt belülről. Én nem akartam mártani a gyerekeknek, meg belevonni. Hát ez már annyira aljaviselkedés. Már utána mondtam én is, néztem a tükörbe, azt mondom, hogy ki vagy mártam, hova süllyedsz már, meg mit tudom én. Tehát, hogy ez annyira gáz. De tényleg, mert ilyen, valami feszültség, és akkor egy ugrasz ki, mindenkit meg akarsz szólni. Nem lehet ezt valahogy emberként viselkedni? Magammal ezt meg kellett beszélni, tudod, hogy ezt nem így kéne rendezni. Aztán ugye uralkodni kell az érzéseken.
Akkor azt a csákányt azóta elhagytad? Adottam
valahova a háztetőre, késsel együtt, aztán azóta se.
Aha.
Sincs ilyen.
Aha. Ez mi, hol járunk most időbe? 2000, mennyibe járunk folyamatosan?
Ez mikor volt? Mm-hmm. 2003 év vége.
Akkor ez már csak 1-2 évvel a High Rollers előtt van, nem?
Igen. Tehát már amikor a tárgyalás lement, már a High Rollers már ki lett adva. Tehát már akkor már nagyon-nagyon futott nekem a történet, és akkor már úgy kerültem a bírónő elé, és mondtam is neki, akkor a bírónőnek én mondtam, hogy nekem megtiltották, mondom, hogy a fickótól bármit, hogy szóba kapcsolatban
kerüljek.
Én csak ügyvéden keresztül kifizettem az okozott kárt, és akkor én mondtam a tárgyalóteremben, hogy mondom, szeretnék bocsánatot kérni a fickótól, mondom, nem akartam bántani a gyerekeit. És akkor mondta, hogy hát ugye ezt eddig nem tette meg, itt előttem megteheti, nem sokára behívjuk, meg lesz a szembesítés, és akkor utána megtehet. Lement a szembesítés, én csöndben voltam, a fickó az egyfolytában mondta, hogy már pedig én ilyen voltam, olyan, úgy mesélte el, érdekes volt a sztori, mint hogyha nem történt volna előtte
a szükszés, igen, és igen.
Mintha én ok nélkül megtámadtam volna őt, hát most miért támadsz valakit ok nélkül?
Igen. Talán egy csákánya.
Akármennyire ilyen vagy,
persze,
hogy beszélt ok nélkül utokat a keletűbetvényes napot. Na mindegy, és de ezt látta a bírónő is egyébként, tehát ő is tudta, hogy nincs értelme hazudozzak. Hát most elmondtam, hogy ez történt, vállalom. Oké, de hogy ennek volt egy oka, egy okozat. És akkor mindegy, ezen nem változtat, megtörtént, hogy sajnos megsérült a kisfiú, és akkor én ott elmondtam, hogy mi történt, és akkor én mondtam, hogy mondom, akkor figyelj rám, légy szíves, szeretném neked valamit mondani. És akkor én mondtam, hogy teljes szívvel, őszintén szeretném neked mondani, hogy nagyon sajnálom, ami történt, ez a kettőnk dolga volt, nem szerettem volna belevonni a te családodat, én nem láttam, hogy ott voltak a kocsiban, mert mondom, fura feketére volt fóliázva az autó. Nem akartam nekik ártani, és mondom, szeretném megkérdezni, hogy hogy vannak a gyerekek, meg mindent, és akkor láttam, hogy annyira jól esett neki, hogy érdeklődtem a világban, meg hogy megkönnyebbült egy kicsit, hogy emberileg tudtunk beszélgetni, hogy utána ő kérte a bírónőt, hogy nehogy elítéljen engem, képzeld el, hogy ő nem szeretné, hogy én...
Ekkor kértél először elnézést erőszakos bűncselekmény miatt, vagy bármilyen olyan dolog miatt, ami ez között volt?
Szerintem itt ebben az időszakban kezdődött el az, hogy megtanultam felelősséget vállalni a viselkedésemért, illetve alázatosabb lenni egy picit az élethez. Ez egyébként közel játszott, érdekes a Big Money-nak a mentalitása is, aki finomított rajtam sokat. Tehát ő is egyfajta mentorom is volt az életben, hogy azt a vadoglit egy kicsit betörje ilyen szinten, hogy az ő jóságával jóra tanított, úgymond.
Miatta kezdte, miatta lett így ennyire erős lökete az Ugly G projektnek a High Rollers-el?
Hát ez vitathatatlan, nagyon komoly szerepe volt. Tehát, hogy ugye én a munkám során nagyon sok érdekes emberrel megismerkedtem, nagyon jó emberekkel, nagyon tehetséges emberekkel. Ugye a TK-ba során, hogyha egy időrendi során megyünk, ott van kicsi Tyson, hát ő vitathatatlanul nagyon jó szövegíró, egy nagyon tehetséges rapper fiú volt, és jó, az az időszak, amit vele eltöltöttem a TK, addig, amíg csináltuk, az baromi volt. Én azért is vártam el tőle, mert utána már nem éreztem volna magam jól ebbe a történetbe, de addig az patent volt. Hát az vitathatatlanul volt olyan bullying tesó, egy éjszaka 5 koncertünk volt. 5.
Hogy?
Elindultunk már kora délután, már 2 órakor otthonról, autogramot osztottunk Debrecenbe, 3 rádióba jártunk, és 5 fellépésünk volt egy éjszaka. Bizonyám. Tehát, hogy az úgy meglódult, olyan sikerünk volt, hogy ez... Hát egy nap alatt adtunk egy 12 000 lemezt, meg ilyenek. Tehát, hogy ilyen fantasztikus volt, hogy milyen felfutása volt.
Tehát, ha ennyire jól ment a TKO, miért szűnt meg akkor?
Hát, mert én bekerültem a börtönbe.
Ja, ezért?
Hát, illetve nem, már előtte szétváltunk, ugye nyáron. Nem értettünk egyet bizonyos dolgokba, szétváltunk, és akkor én szólóprodukciót terveztem, csak ugye bekerültem. És utána, amikor kijöttem, akkor megcsináltam.
Erről tudsz kicsit mesélni? Mert mondom, adás előtt pont dumáltuk, hogy a High Rollers egy olyan szám volt, ami nagyon-nagyon sokáig nem volt, kilobbantatlan volt a rádióból, a tévékből, és gyakorlatilag téged, aki szerintem a TKO még inkább csak egy underground, vagy hát nem mainstream vonalon volt el ismert, a High Rollersnek köszönhetően azok is megismertek, akik soha nem hallottak még hip-hopot itthon.
Hát a High Rollers ugye az ment a Viva TV-n X-rotációba is, meg nem tudom, ami 340-szer adták le abba az évbe, voltunk kimutatásban.
Aha, vagyis majdnem minden nap.
Hát minden nap, meg volt olyan egy nap 12-szer, tehát hogy azért durván volt játszva. És az egy igen, tehát én azt gondolom, hogyha utólag ki akarom értékelni a szakmát, hogy ott egy olyat csinálta a mi produkciónk, ugye ott Big Money-val, illetve Jenki papával, ugye aki az USA-ban él, nagyon kedves barátom most, is tartjuk a kapcsolatot. Úgy volt egyébként, hogy jön a koncertet, de nem tud mégse jönni. És ott egy olyat varázsoltunk, amilyet azóta si senki. Tehát ott azt mondom, én nem tudom, hogy ezt hogy csináltuk, mint csináltunk, de ez valahogy úgy álltak a csillagzatok, hogy ez olyat robbant tesó, hogy azóta sem csinált még olyat semmi.
Az olyan, amit gondolsz? Na azért vannak nagyobb nézettségű videók, vannak magyar rapsztárok.
Ez egy dolog, akkor még nem volt nézettség. Hát most ha azt az időszakot idehoznád, szerintem még ezeknél is 2-szer többet csinál.
Aha.
Aha. Tehát, hogy az abban az időben az valami félelmetesen nagyot robban.
És te akkor sikert,
hogy... Annyira új volt, az egy annyira ilyen, tehát, hogy angolul megszólalt meg, jól össze volt rakva, jó volt a videóklip, Horvátországban forgattuk, jó csajok volt, tehát, hogy tökéletesen összeállt valahogy ez az egész, hogy még minket is meglepett. Uh-huh. Tehát, hogy mondjam, tudod, amikor akarsz, ami nagyon jól csinálni, egy nagyon lelkes vagy, tényleg szívből csinálod minden, és egyszer csak valami akkorát robban, hogy nem is beszéltek semmi másról, csak mi léteztünk. Tehát tényleg, hogy én nem tudtam úgy elmenni, tesó, legalább 2-3 éven keresztül fellépni, hogy még a csöbön is ne rúgjanak az emberek. Tehát én olyan helyekkel jártam, hogy meg mindenki azért hívott, hogy egy full teltház legyen, és ez így is volt, akárhol megjelentem, azonnal teltház, bárhol. Tehát olyan szinten, hogy borzalmas.
A rendőrség nem volt rád állva közben?
Azért nekem úgy már nem, mert engem mindig bírtak amúgy a zsaruk. Tehát amikor én már ugye legális pályára jutottam, én velem sose volt ilyen probléma, mindig bírtak ők is a zenémet.
Aha, aha.
Hát persze, hát azért amikor megcsináltak Dóppal a biztos urat, azt is ők szerették a legjobban. Hát a rendőrtiszti főiskoláros meghívtak minket fellépni.
Hát tényleg? A Dópp benne? Hogy jutott ki ez a buli?
Hát a TK-val meg a Dóppen papa együtt nyomtuk a rendőrtiszti
Komolyan?
Főiskolán. Persze.
Az egy szép hármas rendőrtiszti főiskolán.
Igen. Azért mondom, hát imádtak minket. Hát, de ez a mai napig így van. Hát a rendőrök is emberek.
Persze.
Ők is szeretik a jó stílusú zenéket, hát ugyanúgy imádják az én zenéimet mai napig is, hát meg igazából nem csak a rendőrök, politikusok is, kormánypolitikusok is szeretik az én zenémet.
Találkoztál politikussal már koncerten?
Volt is videóklip forgatásomon ott politikus.
Kicsoda?
Régen. Hát most ne nevezzük.
Nem mondod el? Adás után elmondod nekem? Privátban? Oké, jó. A sikert azt te hogy kezelted? Mert azért el tudom képzelni azt, hogy ez gyakorlatilag 99-től 2005-ig te csináltál egy TKO-t, aztán börtönbe kerültél, aztán csináltál egy mega magyar slágert. Ez 5 év alatt meglehetősen sok dolog, ami történik az emberrel. Lehet, ez hogy hatott? Nem kezdtél mondjuk ordinári módon szórni a pénzt, vagy kicsit nagyobb lett az arcod, vagy...
Hát ezek azért vannak elszállásos időszakai az embernek, de... Nem gondolom, hogy azért úgy elszálltam volna, hogy most kezelhetetlen lett. De azért volt a közem, mindenkinek vannak belépései, persze. Valamikor egy kicsit elrugaszkodsz. Hát azért olyan időszakom volt, tesó, ebben, amit mondok, hogy a High Rollers kipattant, hogy olyan barátok voltak körülöttem, hogy például az egyiknek a legeslegújabb luxus limuzinja volt, ez a Chrysler 300, neki megcsinálva, 9-10 méteres hosszú limuzinba, és ő minden hétvégén jött értem, és azzal vitt engem fellépni. Tehát én Ogligi a legújabb, legzoralabb limuzinnal járt fellépni az országban. Tehát mindenhol, azzal jártunk bulizni, mindenhol. Most képzeld el, akkor szálltak be a legpatentabb csajok, minden így, úgy, amúgy. Tehát, hogy azért egy figyelemfelkeltő történet, vagy ha nem azzal mentem, akkor beültem a saját Dodge-ramomba, az amerikai pick-up-ba, aztán lezúztunk vele Nyíregyházára, vittem magammal a Chinót, a Chino barátom, a nigériai rapper, azt hitték, hogy ő a 50 Cent. Nyíregyházán mondták, hogy úristen, Ogli Jay hozta a 50 Cent-et gyerekek, úristen, ki volt mindenki.
Nem játszottok rá egy picit?
De
azt akarok kérdezni, na.
És az volt a komoly, hogy a Chino ráadásul úgy tudott rappelni, volt ez az In Da Club című
szám. Igen, persze.
Azt kézzel, én fölvettem vele stúdióba, hogy instrumentára rárappelje a Chino, és még én sem tudtam megkülönböztetni a 50-től. Olyan orgánum volt, hogy nekem megvan az a felvétel, és durván ugyanolyan. És azt mindig mondtam, tudd már el nekik, hogy azt mondják. Persze.
Akkor ez a limuzinos sztori alapján, most már értem azt, hogy miért volt az időszak, amikor még egy 6-7 évvel téged rendszeresen lehetett látni a belvárosba egy kabrió autóval, ahogy...
Tehát, ez engem megfertőzött ez a történet, hogy én a kabriót azt annyira szerettem mai. Még egyébként lesz kabrióm.
Most nincs,
édesanyám kocsijával járkálok, egy kis Peugeot-val. És de lesz nem sokára majd.
Csak azért, hogy elmondom a nézőknek is, hogy 2012-3-4-5 körül, hogyha az ember itt a Bulinegyedben, a 7. kerületben sörözött valahol, akkor az alábbi történetet meg velem, mint például velem is. Kínálunk azt hiszem, nem is tudom, Klauzál utca környékén, haverokkal, kicsit bőrök csípve, késő este, sörözünk, cigizünk, és hallom, hogy üvölt a High Rollers valahonnan. És ahol is egyre hangosabb, és egyszer csak megjelenik egy baszott nagy autó, kabrió, benne az Ogli G, aki a saját zenéjét bömbölteti, az olyan sülésen pedig Pándi Balázs, telexes kollégám. És így néztem azt, hogy hogy most halucinálok, vagy mi a franc történik, mi volt veled akkoriban? Mert ez nem először, nem egyszer volt. Én nem, többször láttam.
Én minden nap mentem ilyen körre. Tehát
nem, de csak azért, hogy magadat reklámozd?
Nem. Szerettem, élveztem. Tehát most képzeld, egy guruló fotelba ülsz, érted? Egy pöffeszkedsz egy brutál kocsiba, érted? Egy kábrióba ülsz, menőzöl, mész végig, stíröled a csajokat, érted, és hallgatod a, most nem csak a saját zenét, mert én amerikai rakat is hallgattam, szerintem akkor a Balázs kérte, hogy rakjam be.
Lehet.
Színű, igen. És én imádtam, tehát ez nálam nem tudom, mennyire vagy képed, egy 1300 wattos mély nyomó volt hátul csomagtartóban, tehát az úgy szólt.
Akkor azért hallottam már három utcával korábban. Aha.
Benne is van ez a városban, igen. Egy sarokkal előre már hallhatodok ott át. És ugye úgy szólt a zene, hogy az valami észveszejtett, tehát amikor ott ülsz ebbe az guruló ülőgarnitúrában, én hívtam, aha. És akkor tudod, szól a mély zümmög, hát azért az egy nagyon nagy flash, tehát, és azt így nyomod egész nap, csak nézelődsz, meg mit tudom én, de nekem nagyon bátta ez, hát csináltam ezt.
De akkor te azért...
Minden nap mentem ilyen bulikőre, nekem ez volt a szórakozás.
Neked akkoriban volt a nagy visszatérésed is, ez a város.
Akkor dolgoztam, tehát volt egy stúdióm, én béreltem egy ilyen hasonló jóst, ezt is én stúdiónak értem, amúgy képzelni.
Én annak hívom, de lehet, hogy még nem az.
Igen, tehát ilyen előkészítő stúdiót béreltem én, kérlek szépen, a Mária utcában van, ahol a Tilos Rádió is van, egy Tilos Rádióval szemben volt nekem a kis stúdióm, és én ott két és fél éven keresztül csináltam az Ez a Város lemezt. Uh-huh. Én 4 hónapig csak a hangszerelést állítottam össze, hogy milyen hangszerekből fog állni. Ha nem tudom, ismered, gondolom az Ez a Város albumot.
Persze.
Szerintem az egy nagyon patent lemez. Az ott szívünk, lelkünk benne van, ott minden négyzet, milliméter, ki van dolgozni.
Ez a város, az emlékszem arra, hogy az körbe is mentem, hogy a sajtóba eléggé felkapták, és azt lehet érezni, hogy na, Ogli G visszatér, és hogy nekem is úgy tűnt, hogy igazából teljesen életszerű, hogy te visszatérjél, mert akkor már a hip-hop nagyon mainstream volt, mert akkor már mindenki rappelt, és bennem is az volt, hogy basszus, hogyha valakinek a hangja illik ez az újvonalas, trappes, búgóbasszusos hip-hophoz, na az az Ogli G.
Azzal hoztam én be a trappet tulajdonképpen, mert az első olyan trap lemeznek mondható, ami tényleg trap.
Szerinted te hoztad be a trappet?
Hát még ki?
De Macaroni, nem tudom, megvan a Macaroni nevű formáció, őket szokták mondani általában az ilyen trap. Hát 11-12 környékén talán.
Ha megfigyeled már a előző lemezemet, a Full Gizdát, akkor ott már a Southside nagyon erőteljesen
megy. Aha.
Hát azért egy utólag majd menj már rá.
Jó.
Mert azért ott azért... Ott a Alesis Fusion, nem is az izével csináltuk, Andromeda 6-tal. Ismered az Andromeda
nem.
Szintit, nem?
Nem.
Hát majd hallgass be a hangzásvilágból a történetben.
Utána hova tűnt a lendületed? Mert emlékszem arra, hogy aztán nem sokkal később, te már arról beszéltél, hogy Ausztriába költözöl, osztrák karriert akarsz csinálni, és hogy ott mi történt ez a város meg Ausztria között? Mert hogy nekem az tök fura volt, mert azt láttam, hogy...
Hát ugye jött ez a város után, jött később az Ausztria, hogy kiköltöztem.
Igen.
És ugye ott csináltam egy zenét, ami egyébként be is jött, meg ami meglepődtem, hogy itthon nagyon szerették.
Az Ez a Városnak volt a fordítása, nem?
Hát fordítása,
hát igazából meccse, nekem úgy tűnt.
Mésről is megcsináltam.
Ezt akartam mondani, igen.
És a lényeg
az, hogy... Stát, ugye?
Igen. Egyébként pont tegnap voltam egy buliba képzett, de Piris Szentkereszten, és ott volt egy srác, aki kinnél Bécsbe, és mondja nekem azt, Ogli, nem hiszed el, játszotta a Krona Hit Rádió többször is a Dízestáttal. És én az FM4 rádiót tudtam, hogy játszották kint, de a Krona Hitről nem tudtam. De hogy lehet, hogy egy csomószor nem tudom. Tehát hogy ez egy nagy sztori, hogy azért ott hagytunk nekik egy ilyet, mert azért ez tényleg
De miért menték ki Ausztriába?
Egyébként Bécsről még ilyen jó zenét nem is csinált semmit. Tehát van már Dízes, tehát egyébként, hogy hallgass meg, hogy az milyen, ez milyen hasonlít vissza kettőt. Tehát hogy mi azért jobbat csináltunk nekik.
De miért menték ki Ausztriába? Itt úgy tűnt nekem akkoriban...
Én nagyon szerettem Bécset, én egy ilyen világjáró paló vagyok, én az egész világot nagyon szerettem. De vannak ilyen állomások, amik így szívügyeim. Ez a Bécs az egyik, nagyon komoly város, mai napig nagyon komoly. És nagyon szerettem Németországot, és nekem volt Németországban, én a csúcson, amikor High Rollers volt, és el akartam vonulni, én vettem kint egy lakást a Bajor erdőbe, és kiköltöztem, és akkor ott házas életet éltem, kint laktam egy vagy másfél évet Németországban.
Aha. Csak azért, mert hogy figyelj, én is voltam Bécsben többször, és erről...
Igen, nem ragadott el?
Hát figyelj, Budapest jobb. A pesti éjszakai élet szerintem sokkal szórakoztató, mint Bécsben. Sokkal vadabb, sokkal organikusabb. Neked nem volt az?
Nekem nem volt
az. Tehát neked bejött az, hogy nekem az osztrák buli kicsit olyan tisztább, olyan letisztultabb, olyan rendezettebb.
De eljutottál olyan helyekre, ahova én mondjuk.
Ebben úgy benne van? A flexben voltam, meg az arénában.
Meg tudod, meg én, amikor én Big Money-val kijártunk minden egyes állomást, tehát mi Ausztriába, Bécsbe vettük a ruhákat, amik videoklip forgatásra öltöztünk. Nekem mindig úgy nézett ki a videoklip forgatásra, majd előtte három garnitúra ruhát vásároltunk nekem. Aha. Beütünk a kocsiba, a Dodge pickupba, beütünk, kimentünk Bécsbe Big Money-val. Ott volt egy bolt, ahova bementünk, ezt ilyen nem is tudom, Gánából, vagy nem tudom honnan jöttek a fiatalok, akik üzemeltették a boltot. És nagyon jó stílusú ruhájuk voltak, tehát tényleg a dugig át beruhálva, tehát tényleg minden is, meg az én méretemben is, láttad a High Roller-ezőm, milyen patent melegítő.
Igen.
Is mindenki kérdezi, hogy honnan van a melegítő, tehát onnan, ők hozták valahonnan szerezték. És mi ott fullba vásároltunk, mindig ilyen 150-200 ezer forint volt a szettjeim, amik ott vannak cipőstől, egész a sapkáig, mindent ott vettünk ki, rengeteg cuccot.
Azért is lógtam mindig melegítőben, mert a te termeted miatt az volt a legkényelmesebb?
Kényelmesebb is, neked ezt nem kell bemutatni, te is szereted a melegítőket.
A legkényelmesebb dolga a világon.
Persze, ugye. És, de amúgy szerettem más, volt, hogy öltönybe szerettem, tehát igazából az is volt. Nem, ilyen kettős ikrek vagyok, tudod, az is jó. De persze kényelmes a jobb többször. Aha. És én nagyon szeretem melegítőket, mert hát ebben a hip-hop abszolút beillik.
Aha. És Ausztriában mi történt? Mert hogy kijött a Dízestát, elkezdték Ugligyiak a Big Boy néven nyomni. Igen.
Bejönni a történet, és akkor annyira felbátorodtunk, meg annyira jött egy nagyon zseniális ötletünk. Most már beszéltek róla, eddig nem volt annyira publikus ez a történet, de akkor most itt kibeszéltem mindent, mert úgyis befejezem a karriert. Én nekem volt egy nagyon nagy álmom. Egy barátomnak meséltem róla, aki elég pénzes üzletember, és én meg akartam hódítani Kínát.
Betörni a kínai piacra? Aha.
Be. És meg is tudtuk volna csinálni, és tulajdonképpen a Dízestát volt a fő próbája a történetnek, hogy egy idegen ország hogy tudunk teljesíteni. És azt láttuk, hogy szerintünk ezt nagyon beszoknak Kínába, ezt a történetet, hogy...
Ott amúgy nagyon megy a hip-hop egyébként Kínában.
Én Európa legnagyobb termetű rapperének számítok. Tehát én 210 kiló voltam, 2 méter x-tenti magas, és én azt gondolom, hogyha azzal a témával, amit én kitaláltam, hogy a Big Boy, ez volt a nemzetközi név, a Big Boy, feleséget keres magának Kínába, szerintem ezt ott zabálták volna. És volt egy cég, aki már ide is jött hozzánk tárgyalni, nekem megvan az e-mailek között az
hogy Big Boy feleséget keres Kínában.
Ez volt a történet Európa legnagyobb termetű rappere, feleséget keres magának Kínában. Ez lett volna. Szerintem ezt zabálták volna. És nagyon jó, ki föl volt építve az egész sztori, marketingileg ki volt találva, nagyon komoly emberek voltak mellettem. Van egy olyan barátom, akinek olyan kapcsolatai van a Kínában, hogy bankot alapított Kínában. Tehát komoly embereket ismer. Van egy másik üzletemben barátom, és akkor ezt így velük elkezdtük szervezni. Aha. Ők láttak ebben nagyon nagy lehetőséget. Hát, itt azért mindenkit, meg a kutyák is szivaroztak volna, hogyha mi beleállunk. De tényleg, ez lett volna a nagy...
És mi láttatok bele?
Ez lett volna a fő projektünk. Megmondom őszintén, hogy már árajánlatunk is volt, tehát már egy konkrét cég, ide járt egy srác, ennek volt egy magyar fiú, aki ebbe a cégbe beletartozott, Shanghai-ba volt a cég, ezek marketingben nagyon nagy erősek voltak, akkor ott már ez a TikTokozás már akkor elindult, ezek a rövid videók, stb. Így úgy, akkor mi már előrébb benne voltunk, csak ott mindegyik ott másképp, mert van ez a WeChat, meg mindegyiknek
más
helyi vannak, és ezeknek mindegyiknek létrehozták volna nekem a profiljait, ezek gyártották volna nekem a videókat, a tartalmat föl, stb. Össze lett volna ez rakva, és már képzeld el, már azonnal kaptunk szponzort. Tehát már úgy kezdődött az egész történet, hogy már szponzorral indult volna meg, hogy már ezeket a munkákat már lefette volna a szponzor, és mondták, hogy nem is szabad kötni Kínába több éves szerződéseket szponzorokkal, mert így fut fel a produkció. Tehát lehet, hogy most ma kötünk egy szerződést mondjuk $1000, de holnap már lehet 10 000-re ér a produkció, és egy hónap múlva már 100 000, aztán lehet, hogy $1 millió, és utána meg már lehet, hogy 10.
Aha.
Tehát nem tudod betervezni, mert így fut föl minden. Főleg mondta is a csávassza, figyelj, azt én egy nagyon korrekt árat fogok nektek mondani, hogy szeretnék benne lenni részesedésen ebben a történetben. Tehát még ő is.
Aha. Na akkor mi volt? Akkor mi nem
megmondom jött neked a frankot, hogy ami miatt nem jött ez össze, az egy nagyon egyszerű sztori. Ki kellett volna költözni Kínába. Elbizonytalanodtam, amikor belegondoltam, hogy oké, és kimegyek, és akkor hogy sem. Tehát kellett volna valami olyan figura, aki ott jobban ott...
Egy asszisztens.
Aki nem egy, nem annyira idegen, közel áll hozzám, átérzi a problémáimat, ha vannak, együtt oldjuk meg, ha olyan van. Úgy talán... És elfáradt emiatt. Elfáradt. Azért Kínában nehéz úgy kommunikálni, még ők sem beszélnek angolul.
Persze.
Helyi kínai figura. Lett volna egy ilyen, én nem bíztam benne annyira, tehát nem éreztem azt a késztetést, hogy most oda minden áron ki kell menjek.
Ha valaki 20 év múlva felcsapja az internetet, és megkérdezi, hogy Oglicsinek mi a hagyatéka a magyar popzenében és hip-hopban, akkor mi lesz arra a válasz szerinted?
Én szerintem én olyan dolgot tettem az asztalra, hogy ezt 20 év múlva is fogják tudni, ki voltam. Biztos vagyok benne. Ez 1000%. Szerintem, ha csinálnám, akkor olyan lennék én egy ilyen modern Korda György, aki 20 év múlva is ott áll a színpad, azt a fiatalok csátorát neki tudott. Tehát, hogy azért tettem nagyon dolgot az asztalra, aminek nyoma lesz. És ezek nem is fognak eltűnni az internetről. Tehát az, hogy én magánemberként hátralépek, és nem kívánom tovább közvetíteni azt, hogy mindig el kell mondjam, hogy én mi vagyok, meg mindig kommentálnom kelljen az életet, meg hogy mit mondott egy politikus, meg mit reklámozok most éppen. Én nem akarok ilyen megmondó ember lenni, nem akarok az élet dolgairól olyan szinten kis előadásokat tartani. Lehet, hogyha egyszer majd elérem azt a fejlettségi szintet, hogy már úgy érzem, hogy nem beszélek hülyeségeket, akkor lehet, hogy egyszer majd finoman még ilyen szempontból visszatérek majd, de nem érzem most ennek a késztetését. Szerintem az a legjobb, hogy csöndben maradok.
Ez a legjobb végszó, amit el lehet mondani, Ogli. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál a műsorban. Kurva jó volt dubálni vele egyébként, köszi tényleg nagyon. Óriási volt. Nektek meg köszi a figyelmet. Jövünk hamarosan új témákkal, új vendégekkel. Még köszönöm a Sennheisernek, a Samsungnak és a Lenovo-nak, hogy támogatták az adást, és ha jó, voltak. Sziasztok!